Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a 20. századi magyar protestáns egyház történet írás talán legnagyobb alakja a református Zoványi Ernő volt. Zoványi 1865-ben született katolikus földműves család gyermekeként a Parciumi Szilágy Zovány faluban Zila közelében. Eredeti neve Krausz Jenő volt, nevét 1887-ben szülőhelyére utalva változtatta Zoványira. 1882-ben Zilahon érettségizett, kispapként belépett a nagyváradi püspöki szemináriumba, amelyet azonban fél év után elhagyott, és a következő esztendőben átlépett a református egyházba. Sárospatakon kezdte meg református teológiai tanulmányait 1888-89-ben Utrechtben, a következő évtől a kolozsvári református kollégiumban tanult a teológia mellett bölcsészetet is. Lelkészi vizsgáját Sárospatakon tette le, utána Kolozsváron szolgált segédlelkészként, majd 1901-ig lelkészként. Innen Tiszafoldvárra került lelkésznek, 1901-től Patakon tanított egyháztörténelmet. Liberális nézetei és Calvint bíráló véleménye miatt 1908-ban fegyelmi eljárás indult ellene, állásából felfüggesztették, néhány évig a fővárosi levéltárban dolgozott. Az őt érő vádak alól az egyházi bíróság 1912-ben mentette fel, ekkor visszakapta Sárospataki katedráját, 1914-ben pedig Debrecenben lett az egyháztörténet professzora. Két évtizeden keresztül választmányi tagja volt a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak, 1917-ben díszdoktorává fogadta a Debreceni Egyetem. Liberális nézetei és 1918-19-es baloldali szimpátiái miatt 1920-ban kizárták a lelkészi karból, két évvel később kényszernyugdíjazták. Néhány évvel később Budapestre költözött, ahol magántudósként dolgozott tovább egyháztörténeti témáin, rendszeresen publikált. A háború után még 1945-ben rehabilitálták, visszanyertek korábbi professzori címét, egyben azonban magaskora miatt formálisan ismét nyugdíjazták. 1952-ben az akadémia kandidátusi címet ajánlott neki, ám ezt nem fogadta el, 1956-ban viszont a történettudományok doktorává minősítették. Zoványi magaskort megérve 1958-ban halt meg Budapesten. Tudósi pályájának 7 évtizede alatt Zoványi hatalmas életművet alkotott, amelynek középpontjában a reformáció hazai történetének témái álltak. Ami fontosabb könyveit illeti, még 1922-ben adta ki Tanulmányok a Magyar Protestáns Egyház és Irodalomról című munkáját, és ugyanakkor jelent meg Magyar Protestáns Reformáció Magyarországon 1565-ig című szintézise. Később kiadta a Tiszántúli Református Egyházkerület Története című kötetét is. Egész életében dolgozott rajta, de csak halála után jelent meg korábbi művének folytatásaként a Magyar Protestantizmus Története 1565-től 1600-ig című szintézise, valamint a hazai reformáció történetét 1895-ig áttekintő munkája. Különféle lexikonok, kézikönyvek munkatársa volt, tanulmányok sokaságát adta közre, évtizedeken keresztül dolgozott Egyháztörténeti Lexikon című összefoglaló kézikönyvén. De kutatásai és az azokból származó publikációk számos más témát is érintettek. Értekezett Bornemissza Péter és Mílius Juhász Péter alakjáról, foglalkozott egyebek között 16. és 17. századi protestáns zsinattörténettel, a reformáció németalföldi históriájával, irodalmi és kultúrtörténeti kérdésekkel és a magyarországi puritanizmus történetével is. Zoványinál csak nem 2 évtizeddel volt fiatalabb az evangélikus, ám ugyancsak egyháztörténész, történész és vallástörténész Simonides Lajos. Simonides luteránus, iparosból lett parasztgazda fiaként született a békési Pusztaföldváron 1884-ben. Aradon, Lugoson, Késmárkon volt gimnazista, 1902-től a Pozsonyi Evangélikus Teológiai Akadémián tanult. Kiváló diák lévén 1906-1907-ben Göttingenben volt ösztöndíjas, ahol Wilhelm Busset hallgatta, megismerkedett Julius Wellhausennel, Martin Rádéval, a liberális teológiával és annak bibliakritikai szemléletével. Hazatérve történelmet hallgatott a Pesti Egyetemen, pedagógiai szakképzést szerzett Pozsonyban. Lelkészi avatása és rövid rákospalotai lelkészi szolgálata után Nagybörzsönyben lett lelkipásztor. Ebben az időben már rendszeresen publikált teológiai, történeti, vallástörténeti témákban, közben szerkesztette az Evangélikus Lap című folyóiratot, a háború alatt szociális akciókat szervezett az ínséget szenvedő hívek körében. 1918 őszén lelkesen vetette bele magát a politikai küzdelmekbe. Földreformot sürgetett, polgári demokratikus változásokban reménykedett. A tanácsuralom idején a szélsőségektől való tartózkodás reményében, ám valódi reformokban bízva elvállalta a helyi direktórium elnöki tisztségét, tagja lett a Magyar Szocialista Pártnak, a Magyar Írók Szakszervezetének. A tanácskormány bukása után a hatóságok veszedelmes kommunista papnak minősítették, rövid időre vizsgálati fogságba került, ám az ügyészség ártatlannak ítélte, hazatérhetett Nagybörzsönybe. Viselt dolgai miatt rövidesen felfüggesztették, egyházi bíróság elé állították. Hosszú utánvonát követően 1922 őszén ítélet született ügyében. Kommunista nézetek képviseletében hivatali hatalommal való visszaélés és egyházi hatóságokkal szembeni lázadás védkében marasztalták el, ezért elbocsátották minden egyházi és iskolai hivatal viselésére képtelennek nyilvánították. Állásának elvesztését követően Pestre költözött. Az első időben banktisztviselői állást vállalt, közben folytatta korábban megkezdett vallástörténeti tanulmányait. Korábbi polgári radikalizmusa ebben az időben vált szocialista, kommunista elkötelezettségé. Stromfeld Aurél baráti köréhez csatlakozott, írókkal, művészekkel ápolt kapcsolatot, baloldali folyóiratokban közölt publicisztikát, közéleti és kulturális előadások sokaságát tartotta meg. A kommunista Fürst Sándor és Sallai Imre pere idején 1930-ban Illyés Gyula és József Attila mellett egyik szerzője volt a halálbüntetés megszüntetését követelő petíciónak, ami miatt bírósági eljárás is indult ellene. Időközben barátai itthon és külföldön is kezdeményezték teljes egyházi rehabilitációját, ám ez a korábbi vádak alóli felmentése dacára nem történt meg, sőt, egyházi körökben egyre inkább terjedt az a meggyőződés, hogy Simonides Jézus történetiségét és a kereszténység hitelét tagadva, vagy valamilyen egyetemes vallásosságba beillesztve lényegében hitehagyó, ateista nézeteket képvisel. Ilyen körülmények között továbbra is előadói díjakból, szerzői jogdíjakból tartott el magát és családját, szerkesztőként dolgozott a Dante kiadónál, ott volt a korszak szinte valamennyi lexikona, kézikönyve szerzői gárdájában, közben azonban erején felül is költekezve hatalmas könyvtárat gyűjtött össze. A 30-as években a baloldali értelmiség véleményéhez csatlakozva élesen elmarasztalta a nemzeti szocialista eszméket, azok egyház és vallás ellenességét, a háború idején részt vállalt a lengyeleket és zsidókat mentő akciókban, kiállt azoknak a lelkészeknek az ügye mellett, akik keresztlevelek kiállításával igyekeztek segíteni zsidó honfitársaikon. A háború után egy ideig a népgondozó hivatalnak, majd a Magyar Nemzeti Múzeumnak lett a munkatársa, az utóbbi helyem az 1848-49-es szabadságharc forrásainak feltárásán dolgozott. Állami nyomásra ugyanebben az évben egyháza helyreállította egyházi lelkészi státuszát, ezredesi, majd vezérőrnagyi rangban kinevezést nyert a protestáns tábori püspökség vezetésére. Ez azonban csak látszat feladat volt, hiszen a Rákosi rezsim a tábori lelkészi intézmény leépítésére törekedett. Így csak néhány katonatemetés, egy-egy rendezvényen való részvétel volt a dolga, katonáinak szánt Isten tiszteleteit csupán néhány tucat barátja látogatta. Mint egy kárpótlásul 1952-ben vallástörténeti munkásságát elismerve elnyerte a történettudományok kandidátusa címet, majd 1955-ös nyugdíjazásáig a Hadtörténeti Intézet kutatójaként dolgozott. Élete alkonyán hatalmas, 25 ezer kötetes könyvtárát, az élethosszig tartó használat jogát fenntartva eladta az Országos Széchenyi Könyvtárnak. Idős korában is, mint a korábbi évtizedekben, megkeseredett, mellőzött, el nem ismert tudósnak tartotta magát, végig teherként nehezedett rá egyházához és hitéhez fűződő rendezetlen kapcsolata. Simonides végül 1965-ben halt meg Budapesten. Ami műveit illeti, azok sorát a korabeli protestáns liberális teológia kritikai szempontjait követő Élte Jézus című írása nyitotta 1916-ban. Erre következett egy év múlva a Világ vége című értekezése, 1922-ben pedig kiadta egyházi részről éles kritikát kiváltó Jézus élete című munkáját. Szerteágazó vallástörténeti tanulmányai alapján jelent meg 1928-ban a Világ vallásai című, talán legismertebb műve, amelyben a felekezeti, sőt a hívő szempontoktól eltekintve dolgozta fel a vallások világtörténetét. 1936-os Napjaink vallási forradalmi című kötetében egyfajta szociális kereszténység megvalósulásának lehetőségét kereste, a következő évben készült Jézus Krisztus a harmadik birodalomban egyfajta vádirat volt a nemzeti szocializmus ellenében, személyes keserűségének pedig önéletrajzi ihletésű 1937-es Fekete Péter élete és halála című regényében adott hangot. A háború után komolyabb művet már nem adott közre, ám hagyatékában hatalmas mennyiségű kézirat jegyzet maradt fenn. Simonides kortársa, hazai református teológia jelentős alakja volt Sebestyén Jenő. Sebestyény a délbaranyai Csuzán született 1884-ben. 1902-ig Zomborban és Kecskeméten volt diák, majd 1906-ig Budapesten tanult teológiát, rövid ideig segédlelkészként szolgált. 1907-től három esztendőn keresztül az Utrechti Egyetem hallgatója volt, itt ismerkedett meg a holland református hittudomány konzervatív, A politika a közélet iránt fogékony, történelmi kálvinizmusnak nevezett, különösen Abraham Kuiper nevéhez köthető irányzatával, amelynek szilárd híve lett. A nyári hónapokat Heidelbergben és Genfben töltötte. Hazatérve 5 éven keresztül hittanárként szolgált. 1915 és 18 között tábori lelkész volt, közben a teológiai mellé bölcsész doktori címet szerzett Calvin és Nietzsche című értekezésével. A háború után nyert kinevezést a Pesti Református Teológiai Akadémia rendszeres teológia tanszékére, ahol beköszöntő előadását Calvinizmus és Darwinizmus címmel tartotta meg, és akadémiai állását miközben 1 évtizeden keresztül az intézmény igazgatója is volt, egészen 1946-os nyugdíjazásáig megtartotta. Sebestyén Jenő 1950-ben halt meg Budapesten. A történelmi kálvinizmus elkötelezett híveként szerkesztette a Kálvinista Szemle és a Magyar Kálvinizmus című folyóiratokat, élete végéig ápolta holland kapcsolatait. Mint a közélet dolgai iránt elkötelezett teológus a 20-as években megalapította a Kálvinista Politikai Szövetséget, amelynek egy időben politikai pártá alakítását is fontolgatta. Később, 1936-ban alapítója volt a Calvin János Társaságnak, egyik útjára indítója a Solideo Gloria református diákmozgalomnak. Széleskörű publicisztikai tevékenységében is a kálvinizmus hagyományos konzervatív elveinek a gyakorlatba való átültetésén, a protestáns etika érvényre juttatásán dolgozott, következetesen bírálta azokat a társadalmi törekvéseket és ideológiákat, amelyeket hitével ellentétesnek tekintett. Korai Nietzsche és Calvin című munkája után adta közre 1922-ben a Predestináció problémája című munkáját, 1924 és 34 között pedig a Református nő lelki világa című 3 kötetes munkájával jelentkezett. Az evangéliumi kálvinizmus elveinek rendszeres összefoglalását szolgálta 1940-es Református dogmatika című műve, valamint ennek kiegészítéséül szánt Református etika című írása, amely életében kéziratban maradt, csak az 1990-es években látott nyomtatásban is napvilágot. Holland kapcsolatai elevenségét mutatta, hogy az Amsterdami Szabad Egyetem mint jelentős teológiai írót még 1930-ban díszdoktorává fogadta. Az előbbieknek nemzedéktársa az erdélyi református teológiai és szellemi életnek volt jelentős alakja, Tavaszi Sándor teológus, filozófiai író. Tavaszi 1888-ban született Marossárpatakon. A Marosvásárhelyi Református Kollégium diákja volt 1907-től a Kolozsvári Református Teológiai Akadémiának volt növendéke, ezzel párhuzamosan pedig a Kolozsvári Egyetemen filozófiát tanult. Tanárai, kollégái közül ebben az időben a filozófus Böhm Károly és Bartók György, a teológus Ravasz László voltak rá a legnagyobb szellemi hatással. Lelkészi avatását követően 1911-től 2 évet Jena és Berlin, a liberális teológia fellegvárának számító egyetemein töltött, hazatérve püspöki titkár lett Kolozsváron, ahol bölcsészdoktori címet, magántanári képesítést szerzett. Trianon után is Erdélyben maradt. 1920-tól az egyháztörténet, majd a dogmatika tanára lett a Református Teológiai Akadémián. 1937-ben megválasztották az erdélyi egyházkerület főjegyzőjévé püspök helyettessé. Már a háború után 1949-ben nyugdíjazták, és 1951-ben halt meg Kolozsváron. Tavaszi különösen a 20-as évektől a szűken teológiai tanári munka és az egyházban betöltött tisztségei mellett jelentős szerepet vállalt az erdélyi kulturális életben is, sőt, Erdélyi Tetők című 1938-as útirajz kötetével szépíróként is bemutatkozott. Kivette részét az Erdélyi Múzeum Egyesület, az Erdélyi Irodalmi Társaság, a Kemény Zsigmond Társaság munkájából, szerkesztette a Minerva könyvtár sorozatát, a Református Szemlét, a Kiáltó Szó és a Pásztor Tűz című folyóiratokat, munkatársa volt a Független Újságnak és az Ellenzék című lapnak. Fő érdeklődési területe a dogmatika mellett a bölcselet, az ismeretelmélet és a tudományfilozófia volt, itt főleg Kant, a neokantiánusok és Böhm Károly hatott rá, de foglalkozott Oswald Spengler kultúrfilozófiájával és a korai egzisztencialista bölcselettel, valamint Karl Barth teológiájával is. Korai írásai közül említést érdemel az Ismeretelmélet és a megismerés pszichológiája című 1914-es, valamint a Históriai megismerés a teológiában című 1918-as írása. A világháború utolsó évében adta ki Schleiermacher filozófiája című munkáját, erre következett 23-ban a Jelenkor szellemi válsága című tanulmánya, a következő évben pedig Calvin János élete című kötete. Gyors egymás utánban követte ezt a Nyugat-európai kultúra sorsa Spengler filozófiájának tükrében című írása, egy apácai Csere János tanulmány, Világnézeti kérdések című dolgozata, és Mi a filozófia című bölcseleti bevezetése. Erre teológiai, egyházi témájú írások következtek, olyanok, mint a kálvinizmus világmissziója, a kijelentés feltétele alatt a teológiai irányok átértékelése, vagy 1941-es műve a teológia a tudományos életben, és reagálásai a dialektikus teológia kibontakozására Németföldön. 1932-ben jelent meg teológusi főműve, a Református keresztjén dogmatika, amely a liberális teológia hanyatlása utáni Karl Barth által vezérelt dialektikus gondolkodás eredményeivel vetett számot, de foglalkozott a protestáns etika témáival is. Lét és valóság című tanulmánya pedig a filozófiai és a hit örök kérdéseire keresett választ. A világháború alatt erdélyi patrióta témák foglalkoztatták. Így született meg 1942-ben erdélyi személyiségek, a következő esztendőben a Két apafi fejedelem című írása. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.